A mai délelőttön folytatjuk Lukács evangéliuma tanulmányozását az Ahogyan Jézus című sorozatunk keretében. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 22. verstől a 34. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliómakat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Imádkozzunk! Atyánk, annyira nagy szükségünk van a te szavadra. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy a te beszéded életté váljon a szívünkben, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Kérünk, gyere, és így szólj ma hozzánk, Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Jézus szeretné, hogy az életünk rendben zajlódjék már itt a földön is. Jézus fontos az, hogy jól érezd magadat a bőrödben, és azt pedig tudjuk, mert egy cipőben járunk, hogy az életünk voltaképpen arról szól, hogy azt keressük, kutatjuk, azért dolgozunk teljes erőbedobással, hogy az életünkben minden rendben legyen, és minden a helyén legyen. Jézusnak pedig van gondolata arról, hogy ez hogyan valósul meg. Hogy mit kell tenned azért, hogy ez igaz legyen a te életedre nézve. Csak fel kell készülnünk arra, hogy mint ahogyan Jézusnál általában az út, amit felkínál számunkra ennek érdekében, az más, mint amit mi először elképzelnénk. Nézzétek ezt a képet. Egy hangulatosan berendezett nappali, ami nyugalmat áraszt. Árasztja magából, hogy itt rend van, békesség van, és kiegyensúlyozottság van. És azt szeretnénk, hogy az életünkre ez legyen jellemző. És amikor látjátok ezt a képet, akkor biztos vagyok benne, hogy beindulnak a gondolataitok, és azon gondolkodtok, hogy hát igen, az én nappalim az egyébként már ilyen, vagy pedig hogyan lehetne, hogy az én nappalim is ilyen legyen? Nyilván nem a nappali berendezéséről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez a vágy, hogy az életünkben rend uralkodjon, és rendezettség legyen, ez a legtermészetesebb, legőszintébb emberi vágyunk. Csak Jézus más utat mutat ennek a rendnek az eléréséhez, mint ahogy azt mi elképzeljük. Jézus azt mondja, és erről fog szólni ez az egész mai délelőttünk, hogy ahhoz, hogy az életedben rend legyen, és rendezettség uralkodjon, ahhoz az életednek bele kell simulnia Isten rendjébe, Isten tervébe. És hogyha a mennynek a rendje megvalósul az életedben, akkor át fogod élni a rendezettségnek az érzését is. A múlt héten részem volt egy beszélgetésben, egy nem hívővel folytattam beszélgetést, bízom benne, hogy még nem hívő, de majd az lesz. És ebben a beszélgetésben elhangzott, hogy hát Jézus olyan, mint egy javíthatatlan idealista. Hogy Jézusnak nagyszerű, nagyon magas erkölcsi mércével mérve nagyon magas értékű gondolatai voltak, de hát úgy tűnik, hogy itt ezen a világon, itt a Földön ezekből nem sok valósul meg. És amikor arról beszélgettünk, hogy hát miért nem valósul meg ez, mert hogy az ember elszakította magát Istentől, és a saját lázadásunk miatt nem olyan ez a világ, mint amilyen lehetne, akkor erre jött a következő gondolat, hogy mi az, hogy én teremtmény vagyok? Mi az, hogy én alacsonyabb rendű vagyok? Az embereket tehát izgatja az, hogy Jézus beszél egy jobb, sőt tökéletes világról, de megmarad a számukra az elérhetetlen idea szintjén. Másrészről az emberi léleknek nehéz befogadni azt, hogy teremtmények vagyunk, vagyis függő lények vagyunk. A mai délelőttön pedig pontosan ezt a két dolgot szeretném a fókuszba állítani. Jézus nem javíthatatlan idealista. Márpedig azt kell, hogy mondjam, sokszor még a keresztények fejében is, nem feltétlenül tudatosan, de akár tudatosan, akár nem tudatosan, de Jézus megmarad a javíthatatlan idealista szintjén. Ez pedig azt jelenti, hogy igen, Jézus mondott szép dolgokat arról, hogy hogyan kezeljem a pénzemet, hogy hol gyűjtsem az én igazi kincsemet, na de hát ez a valóságban megvalósíthatatlan. Na hát ezt nevezzük funkcionális ateizmusnak. Gyakorlati ateizmusnak. Hogy azt mondjuk a szánkkal, hogy nekünk Isten a minden, azt mondjuk, hogy Jézus, te vagy a trónon mindenhol, de az élet gyakorlatunkban ez nem tükröződik, mert úgy tűnik, hogy azok a mondások, amiket Jézus mondott, azok túl magasak, valahogy a mi életformánkhoz képest túl magasak. Hát akkor itt adódik a kérdés, hogy Jézus egy javíthatatlan idealista, aki olyan gondolatokat hirdetett meg, amelyet nagyon kevés néhányak tudtak megvalósítani, vagy pedig nagyon komolyan gondolta azt, amit mondott, akkor viszont rá kell szánnunk magunkat arra, hogy azt kutassuk, hogy amit tanított nekünk, az hogyan valósítható meg a mi hétköznapi életünkben. Hát a mai délelőttön ezt az utóbbit fogjuk tenni. Szeretném kibontani nektek az Isten gondviseléséről szóló jézusi tanítást, mert sokkal többről van arról szó, mint hogy bezsebeljünk néhány jól hangzó idézetet, amit egyébként az internetről is levadászhatnánk, hogy elég minden napnak a maga baja. És ezt úgy zsebre lehet vágni. Meg hogy sok verébnél értékesebbek vagytok. Meg hogy aggódásával ki tudná meghosszabbítani az életét akár csak egy perccel is. Akkor történik a legnagyobb baj, hogyha ezeket úgy szépen eltesszük, tudjátok, ilyen kis emlékkönyvbe, mindenki beleír egy szép magvas gondolatot, de szép. És ezek mögött, a gondolatok mögött igazából az rejtőzik, hogy de jó lenne, ha igaz lenne, de hát tulajdonképpen ez megvalósíthatatlan. Nem. Határozottan nem. Jézus egész más perspektívából nézi ezt a kérdést, mégpedig az örök élet és az ebből fakadó életgyakorlatunknak a kérdéséből. Úgyhogy három pontban szeretném ezt kifejteni. Az első pontban az aggodalmaskodásról szeretnék beszélni. A második pontban arról, hogy mit jelent az, ami gyakorlati életünkben, hogy teremtmények vagyunk. A harmadik pontban pedig arról, hogy mit jelent a te hétköznapi életedben az, hogy vissza kell térni az Isten által adott célhoz, amire teremtettünk. Ezt olvastuk a 12. fejezet 22. 23. versében. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Több az élet. Ezt a három szót szeretném kiemelni. Több az élet, mint a test, több az élet, mint a ruházat. Jézusnak ez az egész gondolatmenete, ez nem pusztán, nem önmagában az aggodalmaskodásról szól. Nem egy szép gondolatmenet arról, hogy soha ne aggódj semmiért. Ennél sokkal mélyebb dologról van szó, mégpedig arról, hogy az életed figyelmének a középpontjában mi áll. Mert az, hogy mi áll az életed figyelmének a középpontjában, meg fogja határozni az életviteledet, és az életviteled meg fogja határozni az élet minőségedet. És hogyha szeretnéd, hogy az életedben minden rendben legyen, akkor Jézus ehhez szeretne egy nagyon praktikus, kézzel fogható gondolatmenetet adni. És ez itt kezdődik, hogy tudod-e, hogy több az élet annál, mint ami körülvesz bennünket. Gondoljatok bele, miről szólnak a hétköznapjaink. Arról, hogy pénzt keressünk, hogy aztán legyen mire elkölteni ezt a pénzt, hogy legyen mit enni, legyen mit inni, legyen miben ruházkodni, legyen mivel fenntartani az életünket. Jézus pedig ezt az egészet rögtön azzal kezdi, hogy tudnod kell, hogy az élet több ennél. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy az aggodalmaskodás az abból fakad, hogyha a világképed szűkre van szabva. Az aggodalmaskodásnak az a természete, hogy beszűkíti a látóteredet. Az aggodalmaskodás leszűkíti a világképedet arra, hogy az élet az nem más, mint az életviteletnek a fenntartása. De Jézus azt mondja, hogy több ennél az élet. És hogyha elkezded kitágítani a látóteredet, az magát, az aggodalmaskodást azért fogja megszüntetni, mert egy olyan magasabb rendű nézőponttal ajándékoz meg, ahol észre fogod venni, hogy az élet jóval több annál, mint hogy dolgozol, hogy elő tud teremteni a mindennapi betevőt. Több az élet. Ezzel kapcsolatban így hangzik az első megállapításunk. Az aggodalmaskodás rávilágít, hogy meddig érnek a te világod határai. Még egyszer. Az aggodalmaskodás rávilágít, hogy meddig érnek a te világod határai. Jézus azt mondja, hogy az aggodalmaskodás olyan, mint egy tükör, mint egy visszajelző rendszer. Ha aggodalmaskodsz, és minél többet aggodalmaskodsz az életvitelednek a fenntartási kérdésein, az egyenes arányban visszajelez arról, hogy milyen széles a te világod. Tudniillik, hogy elérnek-e a te világod határai túl a látható világ határain, el egészen a mennyig, vagy pedig az aggodalmaskodás által egyre inkább beszűkített látótér a tied, mert hogyha így van, akkor tudnod kell, hogy Jézus azt mondja, hogy az aggodalmaskodás az egy jel, egy jelzés arra, hogy itt az ideje tágítani a világképedet, hogy túlnyúljon a te világképed, és a világod határai túlnyúljanak a láthatón el egészen a mennyig. Erről szól kereszténynek lenni. Ez egy kicsit más ahhoz képest, hogy itt a Földön élünk egy picivel erkölcsösebb életet, mint a környezetünk, igaz? Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy próbálunk egy picivel jobb életet élni, mint a többiek, és miközben csetlünk, botlunk, hát majd csak felfigyel valaki arra, hogy mi azért ezt igazából komolyan vesszük. Nem. Jézus újra és újra minden tanításával felül akarja írni a világ képedet, a világról való elképzelésedet. És ki akarja tágítani ennek a világképnek a határait egészen a mennyig. Tudjátok, mi van a mennyben? Bőség. És még mielőtt itt a gyanú árnyéka vetülne rám, hogy most következik a bőség evangéliuma, amiről Ruben is beszélt néhány héttel ezelőtt, már most szeretném leszögezni, hogy nem, a gondolatmenet nem úgy folytatódik, hogy tehát a kijáratnál álljatok majd sorba, és osztogatjuk a csekkeket. Vagy kérjük a bankszámlákat, hogy hova utalhatjuk a rengeteg sok pénzt, amit valahogy a mennyből hívunk le. Szó nincs erről. A menny az a bőségnek és a tökéletességnek a helye. És hogyha a világ képednek a határai túllátnak ennek a világnak a határain, akkor ez a bőség elérhetővé válik a számodra. És ez ki fogja szorítani az aggodalmaskodást. Mert abba a világképbe, ami Jézusé, aminek a határai messze kifeszülnek sokkal jobban egészen a mennynek a végtelenségéig. Ott nincs helye aggodalmaskodásnak. Ott annak a helye van, ahol felismered, hogy ahhoz a világhoz tartozol, amiről az élő Isten szünet nélkül folyamatosan gondoskodik. De ehhez fel kell ismerned, hogy az aggodalmaskodás beszűkíti a látóteredet, és törekedned kell arra, hogy Uram, tágítsd az én képemet, nem akarok pusztán azzal elfoglalva lenni, hogy fenntartsam az életemet, mert te azt mondtad, hogy több az élet ezeknél. Úgyhogy innen indulunk, és kérlek benneteket, hogy közben vizsgáljátok a szíveteket. Mit jelent számodra az élet? Tudod már, hogy több az élet, az élet fenntartásánál. Tudod, hogy tovább mutatnak ennek a világnak a határain azok, amikre Jézus tanít? Nézzük akkor tovább. Tehát, miután megállapítottunk, hogy az aggodalmaskodás rávilágít, hogy meddig érnek a te világod határai, Jézus szeretné neked bemutatni, hogy teremtmény vagy, és ezzel semmi gond. Szabadulj fel abban a felismerésben, hogy az Isten teremtménye vagy. És talán nem szoktunk ezzel a fogalommal operálni, nem szoktunk sokat gondolkozni ezen a kérdésen, sőt, még az is lehet, hogy amikor ezt mondom, az olyan furcsán érinti a szívedet. Hát majd erre is ki fogok térni, hogy miért hangzik olyan furcsán a mi fülünknek, meg szívünknek, hogy teremtmények vagyunk. Még akkor is, hogyha egyébként valahol tudjuk, hogy ez így van. Hát nézzük. A 24. versben ezt olvastuk. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Oké? Tehát nem tesznek a hollók semmi különlegeset, Isten mégis táplálja őket. Nézzük tovább, szorosan ehhez kapcsolódik a következő. Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Oké? Két típusú teremtményről van szó. Az állatvilágról, meg a növényvilágról. És azt mondja Isten, hogy ezek számára, a teremtmények számára teljesen természetes, hogy a Teremtő gondot visel róluk. A hollók nem építenek nagy raktárakat, hogy felhalmozzanak, de Isten mégis gondoskodik róluk magától értetődő módon. A liliumok nem tartanak divat bemutatót, hogy megnézzék, hogy melyik a legszebb ruha mostanában. A lilium hölgyek nem aggódnak sokat azon, hogy mit vegyenek fel egy vasárnap reggel, mert tudják, hogy magától értetődő módon a Teremtő gondoskodik róluk, és szépek. Ajánlom a hölgyek figyelmébe ezt az egyetlen igeverset. Ezen nagyon érdemes elgondolkodni. Szépek vagytok, úgy, ahogy vagytok. Ezt szeretném kihangsúlyozni, és azért mondhatom így, mert a feleségem is hallgatja az Isten tiszteletet. De ezt tudnotok kell, mert a mai világunknak sok baja származik ebből. Jó? Tehát a teremtmények egyik kategóriája, mint állatvilág, számára természetes, hogy Isten gondoskodik. A növényvilág számára, bár ugye teljesen tudattalan teremtményekről, teremtésről van szó, de mégis természetes a számukra, hogy Isten gondot visel. Táplálékról, ruházatról. Na most megint, Jézus valami szépet akart itt mondani. Hát olyan bájos dolog ez a liliumokkal, persze, persze. Nem. Jézus nem jópofizni akart, hanem kifejezni a lehető legmélyebb igazságot, amikor a teremtményei azon kezdenek el aggódni, hogy hogyan tartsák fenn az életüket. És akkor Jézus azt mondja, hogy barátaim, nem kell más tenni, mint elfogadni, hogy teremtmények vagytok. És hogyha elfogadjátok, ezzel párhuzamosan bele kell helyezkednetek abba az igazságba, ami igaz az egész teremtettségre, és így hangzik. A teremtmények számára természetes, hogy számíthatnak a Teremtő gondoskodására. A teremtmények számára természetes, hogy számíthatnak a Teremtő gondoskodására. Az állatvilág számára, a növényvilág számára ez természetes dolog. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy nekünk miért nem természetes? Hogy miért ér el a szívünkig újra és újra az, hogy de mit fogok adni a gyerekeimnek enni? Hogyan lesz pénzünk arra, hogy felruházzam őket? Hogy lesz a holnap? Mert tulajdonképpen ezek a kérdések ebben a kérdésben összegződnek. Mi lesz holnap? Ki gondoskodik rólunk holnap? És talán a legtöbbünk számára, vagy azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, a napi betevőnek a kérdése, az hála Istennek nem kérdés. De Jézus korabeli hallgatósága számára ez egy éles dolog volt. Egy húsba vágó kérdés. Mert akik napszámból éltek, azok tényleg nem voltak benne biztosak, nem lehettek benne biztosak, hogy az a napszám az holnap is meg lesz. De ettől függetlenül az nem azt jelenti, hogy jobb pozícióban lennénk hozzájuk képest. Hát persze, olyan szempontból igen, hogy nem kell aggódnunk, hogy holnap mit fogunk enni. De olyan szempontból nem vagyunk jobb pozícióban, hogy ezt az igazságot a mi szívünknek is ugyanúgy be kell fogadnia, mert számunkra sem természetes ez az igazság. Hogy a teremtmények számára természetesnek kell lennie, hogy Isten gondot visel róluk. És soha nem kell félned attól, hogy Isten egyszer csak elfelejti, hogy gondot viseljen rólad. A gyerekeim számára ez nem opció. A gyerekeim nem rettegnek attól, és nem jönnek oda hozzám minden reggel megkérdezni, apa, ma is lesz mit reggeliznünk? És miután azt mondtam nekik, hogy természetesen, hát én vagyok az apád. Ez az én felelősségem, te nyugodj meg, menjél játszani. És nem jön oda 10 perc múlva újra, kezét tördelve, hogy de bízhatok benned, biztos, hogy így van. Mert ha nem, akkor megyek a boltba és bevásárolok. Nem szokták ezt mondani érdekes módon. Helyette egész más mondanak, az úgy néz ki, hogy leülnek az asztalhoz, és azt mondják, hogy éhes vagyok. Mikor lesz már kaja? Na, ez az, amikor a hozzám tartozók számára, a gyermekeim számára magától értetődő, hogy gondoskodom. Isten azt szeretné, hogy ezt értsük meg. Ehhez viszont komolyan kell vennünk azt az igazságot, hogy mi teremtmények vagyunk. A 104. Zsoltárban szintén még ráerősítésként olvasunk egy igét, ami arról szól, hogy a teremtett világ teljesen természetes módon Istentől várja ezt a típusú gondoskodást. A 104. Zsoltár 20.-21. verse így hangzik. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Egy olyan világ vesz körül bennünket, ahol nem is feltétlenül tudatosan, de mégiscsak azt tanítják nekünk, hogy mi valami nagyon más vagyunk, mint a teremtett világ. Mint hogyha nem is tartoznánk ehhez a világhoz. És elszakítanak bennünket a gyökereinktől. Holott Isten azt mondja, hogy figyelj barátom, az oroszlán, amikor ordít, akkor nem csak úgy ordibál, hanem beszélget az Úrral. Most nyilván ennek megvannak a határai, nem akarom ezt túlfeszíteni, tehát nem tudatos lényekről van szó, az ember ilyen módon magasabb rendű. De ez az egy igevers, illetve kettő. Arról a fajta világrendről beszél, aminek a tudata már nincs meg a szívünkben és a fejünkben. Ez pedig az, hogy van egy teremtő és gondoskodó Isten, aki felelősséget vállal a saját teremtettségért. És amikor felelősséget vállal, gondoskodni is fog az övéiről. Nem tudom, hogy a ti szívetekben megfogalmazódik-e, ezért szeretnék kihangosítani egy gondolatot, ami megfogalmazódhat. Miért van akkor éhezés a Földön? Nem? Ez magától értetődő kérdés. És eljutunk odáig, hogy persze Tamás mondja, csak szép, meg jó, és már megint ott vagyunk, hogy valamiféle idealizmusról beszélünk. Egyáltalán nem. A Biblia világképe és az, amit Jézus elénk tár, az nem hagyja meg ezt a lehetőséget. Igen, nagyon sokan éheztek és éheznek jelenleg is ezen a világon. Igen, van az úgy, hogy keresztények is éheztek, és keresztények is éhezni fognak ezen a világon. Na de ez nem azt jelenti, hogy akkor nekem most itt abba kell hagynom, mert véletlenül valótlanságot állítottam, hanem azért, mert Isten világrendjében mindezek benne vannak. Hogy értem ezt? Úgy, hogy Jézus beszél arról, hogy miért van mégis éhezés, és miért van mégis szükség, hiány ezen a világon. Hát nézzétek, ezt is olvastuk a 29.30. versben. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Na itt Jézus egy olyan óriási szakadékot fogalmaz meg, ami lényegét tekintve elválasztja azokat, akik Istenre bízzák az életüket, azoktól, akik nem bízzák Istenre az életüket, és megpróbálják önmaguk kezében irányítani a saját életüket. Önmaguktól irányítani a saját életüket. Ha tehát elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a teremtmények számára természetes, hogy számíthatnak a teremtő gondoskodására, akkor Jézus itt rögtön megválaszol arra, hogy mi van akkor, hogyha a teremtmény elfeledkezik a teremtőjéről. Hát ez történt az emberiséggel. Ezért van éhezés. Ezért van hiány. Ezért halnak meg rengetegen. Mert a teremtmény elfelejtette azt az igazságot, hogy teremtmény. És ebből rengeteg problémánk származik, tulajdonképpen az összes. Teremtmények vagyunk, akiket Isten a saját magával való szeretet kapcsolatba helyezett el. De abban a pillanatban, hogy a teremtmény elfelejtkezik a teremtőjéről, az élete folyamatos hajszává alakul át. Hát nézzétek, mit olvastunk itt. Ne kérdezzétek ezeket, mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat. A pogány az nem egy szitok szó, hanem annyit jelent csupán, mint azok az emberek, akik nem bízzák életüket Istenre, akik nem ismerik őt. Ha tehát a teremtmény elfelejtkezik a teremtőjéről, akkor hirtelen a saját vállára szakad az a felelősség, hogy fenntartsa az életét. De ez úgy, ahogy van, lehetetlen. A teremtmény nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy megtartsa az életét. Teremtmény vagy, a teremtő gondoskodni akar rólad. De hogyha nem hagyod, hogy ő irányítson, ha nem adod át az életedet az ő kezébe, akkor a saját válladra vetted annak a felelősségét és terhét, hogy majd te gondoskodsz az életedről. De ezt Jézus úgy summázza, hogy akkor törni fogod magadat ezekért a dolgokért. Vagy ugyanez a szó a hajszával is leírható. Egy szakadatlan hajszává válik az emberiség élete pusztán a lét fenntartásért. Na hát ezért akarja Jézus helyreállítani a világ képünket, és bemutatni egy olyan világot, ami tökéletes, aminek van egy tökéletes és mindenható ura, és amely világnak mi már tulajdonképpen a részét képezzük. Hogyan írnád le az életedet? Miért élsz? Mi a célod itt a Földön? Miért vagy itt? Jézus azt mondja, hogy az életed már itt, hogyha átadod az ő kezébe, akkor a menny uralma alatt zajlik. Nem majd egyszer részeseivé válunk a mennynek. Igen, majd egyszer a tökéletes világ kapui kinyílnak a számunkra. De már most itt mi a mennyei életünknek a földi részét éljük. Érzékelitek a hangsúlybeli különbségeket? Hogy tekintesz az életedre? Nagyon nem mindegy. Mert hogyha úgy tekintesz az életedre, mint aki a tökéletes világ, tökéletes urának a fennhatósága alatt élsz már itt, akkor egy, mindig tudhatod, hogy a Teremtő gondoskodni fog rólad úgy, ahogyan szükséged van rá. Kettő, hát ennek át kell alakítania az életviteledet, mert hogyha itt küldetésben jársz, akkor feladatod van. Ez pedig át fogja rendezni az egész életedet. Úgyhogy Krisztus követőiként, akik komolyan vesszük az ő tanításait, most már ugye kezdjük megérteni, hogy ez nem javíthatatlan idealizmus, hanem Jézus maximálisan ki akarja tágítani a világképünknek a határait, azt akarja, hogy a mi világképünknek a menny nem csak hogy része legyen, hanem az határozza meg. És hogyha a menny határozza meg a világképedet, és tudod, hogy teremtmény vagy, akkor felszabadulhatsz. Nem azt jelenti, hogy gazdag leszel, mint ahogy a legtöbben nem is vagyunk. De az biztos, hogy Isten gondoskodni fog a szükségeidről és a családodnak a szükségeiről is. Mert az ő akarata a gondoskodás. Nézzük végül a harmadik pontot. Mit eredményez mindez az életünkben? A 12. fejezet 31. versében ezt olvassuk. Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne féljtek, kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Jézus tehát azt mondja, hogy a hollók teszik a dolgukat. A liliomok teszik a dolgukat. Az egész teremtett világ, bár kizökkent valahogy a tengelyéből a mi bűnünk és lázadásunk miatt, de teszi a dolgát, amire Isten elhívta. Visszatérve az első kérdésünkhöz, hogyan valósulhat meg, hogy rend legyen az életedben? Hogyan tudsz beállni a teremtett világ rendjébe, ahol a hollók láthatóan nem aggódnak? Ahol a liliomok láthatóan nem aggódnak? Hogyan tudsz részévé válni ennek a teremtett világnak? Hát úgy, hogy hagyod, hogy az életed bele simuljon Isten rendjébe és Isten tervébe. Hogy megérted, hogy egy a helyünk, ugyanabban a teremtett világban létezünk, mint ahol az állatok meg a növények, csak Isten különleges, kiemelt gondoskodását élvezzük. Mert ugye Jézus hova helyez bennünket a hollókhoz, meg a liliomokhoz képest? Hát mind a két esetben azt mondja, hogy ha róluk gondoskodik Isten, mennyivel inkább rólatok? Mennyivel inkább rólatok? Hogyha hagyod, hogy Jézus tanítása ne maradjon meg zsebre vágható idézeteknek a gyűjteményeként, hanem hagyod, hogy átrendezze a világ képedet, akkor érzékelitek, hogy csak most, ebben a cirka fél órában már mennyi mindenről volt szó? Már szó esett a nőiességről. Mit jelent az igazi szépség? Már szó esett arról, hogy mennyire van értelme aggódni amiatt, hogy mit fog enni a családod. Minden attól függ, hogy hogyan fogadod Jézus szavát. Szó volt arról, hogy nem érdemes összetörni magadat a létfenntartásban. És szó volt arról, hogy ha belehelyezkedsz a teremtett világ rendjébe, akkor hirtelen világossá válik számodra a feladatod. A harmadik megállapításunk az így hangzik. Nem kell építened a saját királyságodat, mert Isten neked adta az övét. Na, ha ezt megértjük, testvéreim, ha ezt megértjük, akkor minden, de minden át fog rendeződni az életünkben, a helyére kerül, és az életünk nem egy szakadatlan küzdelem lesz azért, hogy fenntartsunk valamiféle életszínvonalat, amit a világ diktál itt a környezetünkben, hanem tudni fogjuk, hogy mi a feladatunk. Hogy az emberiségnek az a baja, hogy nem akarja elfogadni, hogy teremtmény. Hogy az a bajunk a legtöbb esetben, hogy nehéz azt elfogadnunk, hogy teremtmények vagyunk, és Isten céllal teremtett meg bennünket. De miért nem aggodalmaskodnak a hollók meg a liliomok? Azért, mert betöltik Isten akaratát. Hogyha te elkezded betölteni Isten akaratát, és nem a saját királyságodat építed, hanem elfogadod, amit Jézus mond, hogy úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. A tökéletes világ csak rád vár, és úgy tetszett az Istennek, hogy neked adja. Helyed van ott, feladatod van ott. A talentumok példázatából kiindulva, nem akármi feladatod lesz ott. Csak ehhez bele kell simulni Isten rendjébe. És végül zárszóként. Azt látjuk, hogy a hollók tudják, mi a feladatuk. Azt is látjuk, hogy a liliomok is tudják, hogy mi a feladatuk. A kérdés az, hogy az ember tudja-e, hogy mi a feladata. Hogy te tudod-e, hogy mi a feladatod. Az ember mindenestől arra teremtetett, hogy dicsőítse Istent. Hogy engedelmeskedjen neki, és szeresse őt. Ez volt az ember teremtettségének a célja. Hogy szeresse az Istent. Hogyha visszatérsz teremtményként ahhoz, amire teremtettél, akkor minden helyreáll az életedben. Minden reggel, amikor felkelsz, hogyha ez az imádság fogalmazódik meg benned, hogy Uram, ma is a te dicsőségedre szeretnék élni. Ma is a te akaratodat akarom teljesíteni. Ma is meg akarom látni azt, hogy hogyan akarsz használni. Ha ezek a gondolatok rendezik az életedet, akkor minden helyre fog állni, hidd el. Tehát, aggodalmaskodás helyett hajt, hogy Isten kitágítsa a világ képedet a mennyig. Szabadulj fel abban az igazságban, hogy teremtmény vagy, és a teremtő felelősséggel gondoskodik rólad. És végül teremtményként térj vissza ahhoz, amire eredetileg teremtettél, hogy az egész életeddel szolgáld és dicsőítsd Istent. Amen. Álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Hálásak vagyunk, Teremtő Istenünk, hogy tanítasz bennünket, hogy te hogyan gondolkodsz. És Urunk, szeretnénk belesimulni a te tervedbe és akaratodba. Köszönjük, hogy teremtmények vagyunk, és köszönjük, hogy ez azt jelenti, hogy te gondoskodni is fogsz rólunk. Urunk, most újra megvalljuk, hogy nincsen jó helyen a mi kezünkben az életünk irányítása. Szeretnénk a te kezedbe tenni. És köszönjük, hogy ha a te kezedben van, akkor gondoskodni is fogsz. Atyánk, mindannyiunknak a szívében formált ki, hogy az aggodalmaskodás ne szűkítse be a látóterünket. Vigyél el bennünket egészen a határokig, és hadd lássunk túl azokon, hadd lássuk meg, hogy a tökéletes világból számunkra minden elérhető. Urunk, innen szeretnénk erőt meríteni, szeretetet meríteni, bölcsességet és megbocsátást meríteni. És Urunk, leginkább szeretnénk visszatérni ahhoz az igazsághoz, hogy azért teremtettél bennünket, hogy szeressünk téged, szolgáljunk téged, és dicsőítsünk téged. Urunk, add, hogy a gyülekezetünk olyan embereknek a közössége legyen, akiket ez az egy szent cél tart össze. Hogy nálunk mindig ez legyen a középpontban. Szeretetből, hálából szolgálunk és szeretünk téged. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és szóltál, kérünk, hallgass meg bennünket Jézus nevében. Amen.